műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnal a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Kedvenc termékeink gyártása mögött is jelen van a technológia, amely már szinte minden esetben függ a számítógépektől. Gondoljunk csak bele, hogy például a fafeldolgozás tekintetében is mekkora szerep jut a digitális eszközöknek. Ez pedig nincs másképpen a sörgyártás esetében sem, ahol szintén hatalmas szerepe van a különféle digitális eszközöknek, szabályozó berendezéseknek. Ezeknek köszönhetjük azt is, hogy nem lett hiányzik a sör, és nem kell hosszú időt várni az elkészülésére. Témánk: sörfőzés a gépek korában. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. Nagy szeretettel köszöntöm Simon Fi Árpád Andrást, a Csíkisör Manufaktúra sörfőző mesterét a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt. Simon Fi úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszönöm a meghívást.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy hogyan is nézett ki a sörfőzés folyamata az 1500-as években. Ha nem tévedek, Csíkszereda a környékén már 1540 körül készítettek sört.
Ez így igaz, hogy már az 1540-es évek körül voltak próbálkozások sörkészítésre, de az 1500-as évek kezdete, pontosabban az 1516, ez egy nagy mérföldkő a sörgyártás történetében, mert ekkor közölték, és Németországban érvénybe lépett a német tisztasági törvény, a Reinheitsgebot. A sörgyártásra vonatkozik, ami kimondja, hogy a sör az maláta, víz, komlóból készül.
És akkor az évek, évszázadok előre haladtával hogyan, milyen sorrendben jelentek meg a különféle gépek, amelyek ugye elősegítik a sörgyártást?
A sörgyártás ugye az már 7000 éve, hogy nyilván tartják, és vannak adatok, amik igazolják, hogy az emberek főleg a régi Egyiptom, Mezopotámia területén sört gyártottak, és az alapelv az ugyanaz, mint most, hogy a gabonában lévő keményítőt átalakítják erjeszthető cukorra, és élesztővel, ami abban az időben még spontán erjedéssel működött, cukrokat átalakítják alkollá és szén-dioxiddá. Na most ezek kezdetben kézzel történtek, ugye bögréket, kancsókat, később hordókat használtak a sör készítéséhez, tárolásához és főzéshez, a rendes nyitott lángú fa tüzelést használták. Abban az időben is a sörgyártás biztonságosabb volt, főleg azért, mert ugye a víz a sörfőzés alatt megfőződik, és így sokkal tisztább lesz, tehát az ilyen vérhasak vagy hasrontások, ami a középkorban jellemző volt, ezek ellen az embereket védte. Később, ahogy az emberiség fejlődött, hát itt már az 1500-as évek környékén már voltak egyszerűbb gépek, szíjú áttétellel, amit használtak, vagy már fogaskerekek, és főleg ezt elsőben a maláta, vagy jobban mondva a gabona, sörárpa megroppantásához használták föl, amit hengerekkel végeztek, hogyha nagyobb mennyiséget akartak készíteni, és ugyanakkor a főzésnél is ugye a nyílt rángról áttértek az ilyen indirekt fűtés, hogy így mondjam, tehát gőzzel is főztek. Később majd megjelentek ugye a gőzgépek, amik nagyon nagy lendületet adtak a sörgyártásnak, és egészen már ipari szintre kezdett jutni a termelés, aztán majd az elektromos áram, az elektromos motorok feltalálásával még fejlettebb lett, amiután ugye következett az informatikai rendszerek beépítése, a digitalizálózás, ami most már egészen, azt lehet mondani, már kézműves sörgyártás szinten is nélkülözhetetlen.
Milyen célt tudott szolgálni a gőzgép majd később az elektronikai motorok és most a digitális technológia?
Az egész úgymond gépek fejlődési korszaka, ez arra volt jó, hogy többet, rövidebb idő alatt és konstans minőséget gyártsanak. Ugye nem mindegy, hogy a sörfőző közben a főzte a sört elaludt, és akkor minőségi problémák is jelentkeztek, vagy odakozmált a sör, vagy nem főtt meg rendesen, ahogy technológia fejlődésével, mikor már a hűtést is kezdték a söriparban úgy használni, mint energia lényegében. Ezt ugye gépek nélkül nem nagyon lehetett megvalósítani, főleg nagyobb mennyiségben. Ahhoz, hogy a minőség mind konstansabb legyen, és az emberi faktort ki lehessen zárni a gyártás folyamatából, itt jön a digitalizálódás, ugye az érzékelőkkel egészen ilyen grafikus rendszereket, függvényeket lehet ábrázolni a termelés követésével, és innen látja az ember, hogy esetleg ha hibák történtek, hol történtek, és mit tudunk kijavítani, mit tudunk jobbítani.
Léteznek a kézműves sörök, és sokan azt gondolják, hogy ezeket teljes egészében ember készíti el mindenféle gépi beavatkozás nélkül. Ez azért a valóságban nem így van. De akkor mi különbözteti meg a kézműves és a nagyipari termelésben előforduló söröket?
Kézműves sörök, ugye, ahogy az 1516-os német tisztasági törvény is előírja, az vízmalát a komlóból készül, és 1800-as évek végétől, miután Pascal az élesztőket ugye csoportosította, akkor sörélesztőt adunk hozzá, és egyéb semmi. Tehát itt nincs olyan, hogy kukoricaliszt, nincs olyan, hogy rizsliszt, tehát amik adalékanyagok, amelyekből a fehérjét csak hozzáadott enzimekkel, tehát mesterségesen elállított enzimekkel lehet lebontani, mert a malátában nincsen annyi enzim. Ez akármit is okozhat, mert génmodifikált törzsekből történik ezeknek a kifejlesztése, és az, amit a német tisztasági törvény még előír a kézműves söröknek, hogy be kell tartani a hagyományos termelési gyártási folyamatot, ami azt jelenti, hogy a maláta, sörárpa, tehát gabonából vagy búzából készül, ugye, azt cefrézni kell, tehát megroppantjuk a malátát, vízzel keverjük, hőlépcsőkön viszük keresztül, hogy a keményítőt átalakítjuk erjeszthető cukorrá, utána szűrjük a sört, levet, tehát azt jelenti, hogy a szilárd részt elválasztjuk a folyékony részről, a folyékony rész az a sörlé, ami megy tovább feldolgozásra, a szilárd rész, az a törköly, az megy az állatoknak, utána főzzük a sört, ekkor adjuk a komlót hozzá, a komló a sörnek, az a, mind a húslevesnek a só és a bors, ugye, utána hűtjük le arra a hőmérsékletre, amilyen típusú sört akarunk gyártani, tehát milyen típusú élesztőt használunk, erjesszük, az erjedés, hogy mikor kész van, akkor vagy még egyszer szűrjük, az már a sörszűrés, és utána palackozzuk hordóba, dobozba, üvegbe, és a 20. század végére már ugye pillepalackokba is, PET palackokba is töltsük a sört. Ez a kézműves sör. Az ipari sörök ugye használnak malátát, de pótanyagokat is, enzimet, hígítják a sört azért, hogy több mennyiséget érjenek el. Ugyanakkor tartósítószereket használnak azért, hogy a sör minél hosszabb ideig elálljon, pedig a kézműves sörnek nem az az erőssége, hogy 2 évig fogyaszthatom és tele van tartósítószerrel. Ugyanakkor a sört pasztőrözik, amivel a sörnek az eredeti íze az teljesen megváltozik. Tehát a sör és ipari sör az alma és a körte, ahogy én nevezem.
Nagyon sokan azt mondják, hogy más az íze a sörnek rendes üvegben, és más az íze pillepalackban. Ön ezt hogy látja ezt a kérdést? Valóban így van?
Tehát az én véleményem az, hogy a legjobb íze a sörnek az szüretlen állapotban és hordóban vagy direkt az erjesztő tartályból, amikor az ember issza, az a legfinomabb. Ez mindig széndioxid párna alatt van, azért, mert a sörnek a legnagyobb ellensége az oxigén. Ha már üvegbe töltöm, akkor az üveg nyakába van már egy szabad rész, jó, hogy még habbal próbáljuk kinyomatni, de úgyse tudunk 100%-osan oxigénmentes levegőt biztosítani, mivel az oxigén a sörben lévő le nem erjesztett cukrokat, mert az is van benne, szerves anyagokat, a fény és hőmérséklet hatására kezdi degradálni, rontani. Ezért az üvegpalack is, nem mindegy, hogy milyenbe palackozzuk, töltsük a sörünket, a barna üveg sokkal jobban védi az UV-sugarak ellen a sört, mint a zöld. Tehát a barna üvegben palackozott sör, az sokkal jobb, hosszabb ideig megtartja a sörnek az ízét. És ugye ez a második, a harmadik helyen szerintem a dobozos sör van, mivel ugye a doboznak a nyaka is jóval nagyobb az átmérője, mint az üvegnek, tehát nagyobb felületen érintkezik levegővel, oxigénnel a sör, és akármennyire mondjuk, hogy modern technológia és nagyon jó ilyen protekciós védő fóliát húznak az alumínium dobozra, érződik a fém íz a sörön. A leggyengébb minőség az a PET palackba, amit palackozunk, mivel ugye ez akárhogy is vesszük, nagyon sokan tudják, a PET palackokat az kőolaj származék, az alapanyag, és abból készítik. Ezt akármit csinálunk, már megvan az íze, és akár milyen polyprotectnek nevezett védő fóliát tesznek a pillepalack falába, úgyis az oxigén és a széndioxid diffundál, tehát diffúzió következik be, egymás helyét fölcserélik, és így a sörbe növekedik az oxigén tartalom és csökken a széndioxid tartalom.
Hogyan lehet megállapítani, meghatározni, hogy meddig lesz jó egy sör, meddig érvényes?
Erre vannak akár laboratóriumi meghatározások is, de a kézműves sörök gyakorlatában, hogyha azt a 15-20 fokos tárolási hőmérsékletet betartjuk, és rendesen betartva az előírt hagyományos gyártási fázisokat, lépéseket és megfelelő minőségű nyersanyagot használunk, a nyersanyagba beleértem a vizet is, ugye, akkor ez egy évig fogyasztható. Természetes, mondom, ez azt jelenti, hogy miután a sör megérett, azon a 15-20 fokonál melegebben nem szabad, aránylag nem napfényes helyen, tehát ne a direkt napsugarak érjék. Tehát egy pincében az, amelyik egy 15-20 fokot biztosít, ott egy évig garantált, mert ugye itt nem használunk stabilizálós szereket, és ahhoz, hogy a sör minősége megmaradjon, a folyadék kolloidálisan stabil kell legyen, tehát hogy ne csapódjon ki a fehérje meg a polifenol a sörökben. A nagy ipari söröknél ott pedig nincs amiről beszélni, mert a tartósítószer az elvégzi a dolgát, tehát és dicsérik, hogy két évig tart a sör.
Visszatérve a gépekre, napjainkban milyen technológiát használnak az egyes sörüzemekben?
A sörgyártásnak megvan a klasszikus úgymond lépés, amit már elmondtam, hogy árpát, árpamalátát, búzát, tehát gabonát használunk, ugye, amit ajánlott, hogy malátázva legyen, ami azt jelenti, hogy csirát mesterségesen beáztatjuk, a csirát leveretjük, és ez sokkal a porhanyóbb, mint a, például az árpa vagy a búza rendesen. Ezt megőröljük vízzel, utána, amint már mondtam, a folyamatokon mind végig megyünk, ugye? Ez egy technológiai folyamat, ottal nem használunk se enzimet, se nem tartósítószerezünk, se nem pasztörözünk. Ezek ugye a nagyobb cégeknél a jövedelem szempontjából, a hatékonyság szempontjából ezek úgy kimaradnak. Az az élesztő nem tudja, hogy az a cukor honnan származik, hogy a gabonából lebontott természetes, vagyis átalakított, keményítőből átalakított természetes cukorral van-e dolga, vagy akár cukorból, ami lehet szintetikusan is előállítani, vagy cukor származékokból, ugye? És akkor természetesen az erjedési termékek se ugyanazok, és ezért van, hogy esetleg gyomorégés, savtúltengés, fejfájás, meg ilyesmik észlelődnek a fogyasztásánál. A klasszikus sörgyártási folyamat, ez az, amit már eddig is elmondtam, és ezt kell betartani.
Önöknek itt a Csíki Sörnél milyen gépeik vannak, milyen gépek által készül a sör?
A mi gyárunkban is már azt lehet mondani, hogy performáns gépeink vannak, mivel, ahogy mondtam, a kézműves sör nem azért kézműves, mert kézzel csinálják és kicsi mennyiségbe, hanem ezeket az alaptörvényeket, szabályokat betartjuk, és azért, hogy minőségileg is jó minőségű terméket, versenyképes terméket tudjunk előállítani, már az egész termelési folyamat rozsdamentes, acélből készült gépekből áll, amelyek bizonyos szinten, főleg az, amit kizárjuk minél jobban az emberi faktort, az emberi tévedéseket, már automatizálva vannak.
De mégis melyek ezek a gépek, hogy hívják őket, és hogyan kell elképzelni a működésüket?
Kezdjük az elejétől, ugye van a maláta, őrlő malom, aminek az a szerepe, hogy a malátát megroppantsa, hogy a porhanyóbélhez a víz jobban hozzáférjen, és akkor az enzimek is jobban tudnak dolgozni. Itt is már úgy van, hogy a bemérés, a sörfőzőmester megcsinálja a receptet, és a nyersanyag bemérés már automatikusan indul, be lehet programozni, hogy 4 óránként tegyük föl, indulnak a főzetek egymás után, milyen mennyiséget, hány típusú malátából, és ezt automatán végzi a munkáját, és érzékelőkkel, amikor kiürül a tartály, lejár a roppantás, akkor leáll a berendezés. Utána jön a cefréző, amelyiknél szintén számítógép vezérlésű, ahol megvannak a programok a különféle sörrecepteknek, és azt, hogy milyen hőmérsékleti fokokat, lépcsőket kell betartani, mennyi ideig, ezt állandóan és automatikusan végzi. Ugyanígy a szűrőkádnál is, ahol a sörlevet, a hígrészt elválasztjuk a kemény résztől, ott is megvan a szivattyú szabályozása is automatizált, úgy nevezzük, hogy ilyen frekvencia konverterre vagy frekvencia szabályozóval, hogy attól függően, hogy mennyi a sörlé, milyen intenzitással folyik át a szűrőrétegen, ennek függvényében működik. És itt is érzékelők segítségével a folyamat be van programozva, hogy mikor áll le. Ugyanez a helyzet a komlóforralónál is, ahol a főzési idő is szintén automatikusan beállítva, hogyha 90 percet tart, az 90 perc után megáll, hogy milyen intenzitással főzzük, tehát hogy mennyi gőz kerüljön a fűtőpalásba, és már a komló adagok beoldása is automatán történik. Ugyanígy a hűtésnél is beállítva a hőmérsékletet, a szivattyúk végzik a dolgukat, és automatán tudják ezt irányítani. Ugyanígy az erjesztőnél és az erjesztő tartályoknál is megvan a hőmérsékletbeállítás, úgymond, hogy nevezzük szaknyelven. Hőmérsékleti diagram, amit a megfőzött, beélesztőzött sörlé az erjedés folyamán, amin végigmegy, és ugyanígy, ha szűrjük a sört, akkor a szűrőberendezésünk is zavarosság függvényében végzi a munkáját. Ugyanez a helyzet a palackozásnál is, ahol a hordótöltőberendezés is, az előzetes mosást is, töltést is teljesen automatikusan végzi. A üvegpalackozónál is, a dobozpalackozónál is, meg a PET-palackozónál is.
A sör az elkészülte során rengeteg géppel találkozik, tehát mennyire találkozik emberekkel mostanság?
Azért minden részlegen az emberi faktort nem lehet kizárni, és szerintem ez, amíg sört fog az emberiség gyártani, valamilyen szinten az ember mindig jelen kell legyen. Még abban az esetben is, ha kitalálnak olyan robotokat, amelyik már mintavevésre is képes, de jelen pillanatban és én a közel jövőt is középtávú jövőt is még így látom, hogy ahhoz, hogy a minőséget megfelelőképpen tudjuk biztosítani, az emberi faktort nem lehet nélkülözni. Minden munkafázisban megvan, ahol személyesen kell ellenőrizze, és ezért kell egy szakképesítése legyen a sörfőzőnek, az erjesztőnek, a szűrőnek, a töltősnek, hogy tudja ezeket a úgymond kulcspontokat ellenőrizni, és egy gombnyomással tovább engedje a technológiai folyamatot.
Különböző sörök, különböző gyártási technológiák, legalábbis ez diktálna a józan paraszti ész. Ez valóban így van? Ha igen, akkor milyen különbségek vannak a gyártásban mondjuk egy szűrt és egy szüretlen sör tekintetében?
Tehát minden sörnek, mint minden süteménynek, vagy nálunk felé, hogy mondják tésztának, ugye, megvan a saját receptje. Mivel van körülbelül 200 típusú maláta, van 200-250 típusú komló, ebből ugye a víznek a minőségét is szabályozni lehet, hogy mennyire kemény vízzel dolgozzak, milyen típusú sört akarok készíteni. Ebből a sörfőző mesternek végtelen lehetősége van, hogy receptet ajánljon. Jelenleg a világ szinten körülbelül olyan több mint 12-13 ezer típusú sör van. A söröket is úgy, mint a kémiai elemeket egy ilyen periodikus rendszerben osztályozzák. Ezek van a láger sörök, vagyis az alsó erjedési sörök, az éltípusú sörök, a felső erjedési sörök, vannak a hibrid sörök, tehát ez a kettőnek a keveréke, és van a spontán erjedési sörök, vagy a lembik sörök, amelyek Belgium, Brüsszel környékén készítenek. És van még egy specifikus család, amelyiket egyes csoportok úgy mondják, hogy külön sörtípus, mások nem, ezek a trapista sörök, ami azt jelenti, hogy ezeket a söröket trapista szerzetesek felügyeletével gyárthatják, és az általuk előírt minőségi paramétereknek és eljárásnak kell megfelelni. Ilyen a világon jelen pillanatban 14 gyár van, tudtam már.
A jövőben hogyan változhat a gépek és a digitális megoldások szerepe a sörfőzés tekintetében?
Az iparág ez mindig fejlődik, és ugye itt a szakemberek évente egyszer-kétszer legalább mindig találkoznak, főleg Németország ezeknek a nagy találkozóknak a központja, a Nürnbergi, úgy mondják, hogy sör kiállítás magyarul, ott úgy nevezik, hogy Braubeviale, vagy Münchenbe minden 4 éve megrendezett drinktek, és itt ez szemináriumokkal együtt egybekötött ilyen találkozó a világ sör szakembereinek, és akkor itt ugye egymással véleményt cserélve alakulnak ki, és jutnak el különböző fejlesztési, fejlődési szintre a gépekkel is. Minden évben jelenik meg új, meg új, meg új, és ez mindig is fog tartani. Addig, amíg ugye a termelékenység és a költséghatékonyság szempontjából mindig arra törekednek az emberek, mert a feltalálásokkal, hogy hogy könnyítsék ugye a gyártási folyamatot, az, amelyik sok esetben az ember kárára megy, mert a munkahelyekkel csökkennek. De ezt nem látom én a közel és a középtávú jövőben, hogy az embert ki tudnák cserélni a sörgyártásba.
És a távoli jövőben átvehetik a gépek az emberek helyét, ahogy jönnek az újabb és újabb technológiák, és egyre jobbak, egyre szélesebb spektrumot le tudnak fedni?
Az elképzelésem szerint igen. Ez egy, hogy én látom, egy olyan 40-50 év múlva több mint bizonyos, hogy nem úgy lesz, hogy János vagy Péter adagolja a komlót, hanem egy android akár, vagy leveszi a mintát, hogy nézze meg, hogy a cukrosodás megfelelő, és már annyira be van táplálva az agya, hogy összehasonlítsa, hogy jó a kép, vagy nem jó a kép például. Ezt én el tudom képzelni, hogy ez megvalósítható.
Összegezzünk. Hogyan látja akkor a sörfőzés jövőjét rövid, közép és hosszú távon?
A sörfőzés jövőjét rövid távon úgy látom, hogy ez évről évre, hogy fejlődik az emberiség, és minél újabb és újabb dolgokat talál ki, így az ember szerepe fokozatosan szűkül, középtávon még jobban fog szűkülni, és ahogy mondtam, egy 40-50 év múlva már lehet, hogy sajnos nem lesznek ilyen kis manufaktúrák, házi sörfőzdék, vagy csak ha lesznek is, akkor saját maguknak az emberek előállítják, és ez fog nagy teret hódítani szerintem, mert az emberek rájöttek arra, hogy amit fogyasztanak, az ha egy lehetőség van, akkor legyen jó. És ez már nyugaton, kezdve Amerikától, Anglia, Németország, ez az új kézműves sörforradalom, vagy Craft Beer Revolution, ugye, ahogy most már nemzetközi nyelven nevezik, ez mind nagyobb teret hódít, hogy térnek vissza a régi középkori gyártási módszerekhez. Csak itt ugye egy nagy harc van, mert nagy söróriások vannak a világon, amelyek például akár Románia vagy Magyarország szinten is oda jutott a sörgyártás, hogy 95%-át az elfogyasztott sörnek mind a multik, a nagyok adják. És itt egy kemény harc lesz, hogy kis házi, kézi sörfőzdék teret nyerjenek maguknak. És ide kellene egy lokálpatriotizmus, egy nemzeti öntudat, hogy igenis, akkor azt a sört iszom meg, amelyik Péter csinál, és itt költi el a pénzét, és ide adózik, hogy így mondjam, mint hogy elviszi egy holland, egy japán, egy kanadai, és nekünk ebből semmi hasznunk.
A gépek még szélesebb körű elterjedésével nem javulhat a minőség, hiszen egyre inkább kizárjuk a hibafaktorokat a gépesítéssel.
Így igaz, de gépesítéssel ahhoz, hogy a sörünknek meglegyen az a specifikus, sajátos íze, az, ami úgy, mint a otthon főzött étel, nem a kantinba főzött étel, ugye, akkor ezt én ennek a híva vagyok, hogy ezt fönn kell tartani. Mert gépesítéssel segítünk, mert hazugság lenne azt mondani, hogy itt is nem segítünk azon, hogy hamarabb és többet csináljunk, de ahhoz, hogy jobb legyen, ahhoz az emberi faktor az föltétlen kell.
Legyen ez a zárszó. Simonfi úr, kezdünk a műsoridő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma este digitális világ vendége volt.
Köszönöm a meghívást, üdvözlök mindenkit, tovább hallgassák a Vásárhelyi Rádiót.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Simonfi Árpád Andrásnak, a Csíki Sör Manufaktúra sörfőző mesterének köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.